Így nem forszíroznám. Szóval fölcsókoljuk a fonalat ott, ahol elejtettük, emlékeznek, hogy ezen nevezetes vonalakat definiáltuk, úgy alapjába véve az áramlásban. És akkor nézzünk is mindjárt, tudják, ez a Dunának olyan Győr, illetve Gönyű közeli szakasza. A szürke lenne a Duna főmedre, a zöld, a sokkal sekélyebb és beerdősült hullámtér, azok a feketék, azok meg olyan kis, illetve középvízi sarkantyúk, mint folyószabályozási művek, és akkor hát időnk nem volt kimenni, úgyhogy számítógépen szimuláltuk az árvízi viszonyokat. És akkor, hogy lássuk ezeknek a nevezetes vonalaknak a hasznát, most nézzünk egy folyékony vonal technikával megjelenített árhullám levonulást. Tehát akkor a folyékony vonalak időlépésről időlépésre ott lesznek eleresztve ebben a száraz vízi áramlásban, a számítógépben áramlik a víz, és aztán szépen, úgymond numerikusan követve lesznek. A sebesség mező szállítja őket, ami lokálisan érvényes. Megpróbálom elindítani a dolgot. Hála Isten, elindult. És akkor én oda se nézek, csak azt akarom érezni a maguk tekintetén, hogy a főmederben sokkal nagyobb sodrást látnak, mint a hullám. Téren a főmeder mély, és nincs benne növényzet. Ez a víz számára, aminek a gondolkodása valami baromian racionális, többször tárgyaltuk már, ott célszerű menni. De azért nem teljes egészében, mert van egy olyan sebességhatár, amin túl már érdemes picit beszorulni a hullámtérre. Így aztán, amit látnak, az nem más, mint egy ilyen, hogy úgy mondjam, kvalitatív formában az sekély, beerdősödött, még ajnövényzettel is betakart hullámtér és a főmeder árvízlevezető képességének a különbsége, hogyha érzik. Még olyat is lehet aztán látni, hogy az a sziget, ami szintén erdővel borított, az olyan kis visszafogást jelent az áramlásban. Látják, hogy ott nem haladnak úgy ezek a vízmozgást jelző részecskék, aminek az összekötéséből ezeket az úgynevezett folyékony vonalakat kapja az ember. Még egyszer, ebből most számokat nem kapunk, de az egésznek a lélektanáról tud lenni egy mélyebb képünk. Különösen nekem, aki már századszor nézi ezt az animációt, maguk először, legyen is ennyi elég, ugorjunk egyet. Ugyanez a buli, ugyanazok a képernyő részecskék, csak nem keresztbe fogom összekötni őket, hanem individuálisan tekintve az egyes részecskék egymás utáni pozícióját fogom összekötögetni, és ezáltal ezek áramlási vonalnak, áramvonalnak, vagy nyomvonalnak fognak hatni, mert hogy időben állandósult állapotot számítottunk, amiben ez a három nevezetes vonal, illetve vonalsereg egybeesik. Tehát akkor ugyanaz a történet, csak másképp taktikáztunk. Nem körözbe vannak összekötve, hanem hosszába ugyanaz a részecske pályája van megmutatva. Látják, hogy ez egy kicsit más, mutatja a sebességmező görbületeit, és azt is mutatja, hogy az árvíz levonulásban, az árvíz levezetésben a főmeder sokkal hatékonyabban működik, mint a hullámtér. Ebben a fölállásban például nem tűnt elő ennek az erdősült szigetnek az áramlást visszafogó hatása, de a főmedernek a főárvízlevezető szerepe az nagyon szépen kivehető. Ebben a szimulációban, ha az ember itt csinálna egy szürke sávot, mondom én most ilyen felületesen, vagyis azokban a számítási zónákban az ember azt mondaná a számítógépes modellnek, hogy a te hidraulikai ellenállási paramétered nem nagy, hanem kicsi. Ez egy szám megváltoztatása, olyan, mint a főmederben. Ez nem jelentene más, a modell számára, mint üzenetet arra, hogy ott kivágtuk az erdőt, és egy úgynevezett árvízlevezető folyosót létesítettünk. Számoljuk újra az egész történetet, és nagyon szépen kijönne, hogy abban az árvízlevezető folyosóban, mert ugyanis az áramlás számára megkönnyítettük ott a haladást, kedvezővé tettük, és abban a mértékben, amilyen mértékben számára energetikailag kedvező, el is fog menni oda a víz. Abból, hogy ezáltal ezen a szakaszon könnyítettük az árvíz levonulási feltételeket, ez számunkra praktikusan azt jelenti, hogy az árvizet kísérő vízszintek alacsonyabbak lettek. Ezáltal az árvédelmi töltések meghágásának a veszélye is csökken, értik ezt a fajta összefüggést. Mindazonáltal itt most csak egy ilyen, az áramkép struktúráját akartuk volna egy picit látni. Lépjünk a következő osztályozásra, illetve jellemzésre. Szóval egymagam megint csak nem tudom bemutatni, hogy ezek a vízrészecskék ilyen, tehát én voltam katona, ott mi nekünk parancsoltak, hogy úgy mondjam, sorba és rendbe menni, szóval olyan szálassan közlekedtünk egymás után, kivéve, amikor a hídra mentünk, mert ott lépés ne tarts parancsot kaptunk, mert amúgy a veréphez hasonlóan ütemesen dobogva le tudtuk volna szakítani a hidat, ahogy ezt szokták mondani, ugye nem szabad ilyen rezgésbe hozni, tehát ott megengedtetett egyfajta ilyen cikázó, illetve lépés ne tarts mozgás. Képzeljük el magukat a folyosón futva, de először sétálva. Szerintem még ha tömötten vannak, akkor is sétában viszonylag nyugodtan egymást nem bántva és nem befolyásolva mozgásba tudnak menni. Akkor viszont, hogyha futásnak erednek, ne adj Isten be akarják venni a kanyart a végén, én szerintem ott zavar fog keletkezni. Szóval ott, ha valaki picit kilép, az nem visszarendeződni fog, hanem megzavarja az egész hallgatói csapatot, azok elkezdnek egymásnak ütközni, nem a végtelenségig bomlik föl a rend, hanem egy jóval fárasztó procedúrán keresztül beveszik végül a kanyart és haladnak tovább. Ez történik valahol a vízzel, és innen fogunk beszélni a víznek az úgynevezett szálas lamináris rendezett áramlásáról, és a turbulens, örvénylő, gomolygó, ide-oda cikázó vízrészecskékre gondolok áramlásáról. 19. században a Manchesteri Egyetemen volt szerencsém látni az eredeti berendezést, Osborne Reynolds, aki ott egy nagy professzor volt, vizsgálta ezeket a viszonyokat. Ahogy itt a rajzon látják, van egy felvíz, meg van egy alvíz, és itt a szint változtatásával lehet ebben az üvegcsőben, vagy plexicsőben a sebességet változtatni. Ezáltal a különböző erők dominanciáját, vagy szerepváltozását megváltoztatni. Aztán itt egy ilyen festéganyag beadagolásával a nyomvonal meg fogja mutatni az áramlásnak a jellegét. Hát, ezt már egyszer láttuk jobb fényviszonyok között, most csak kérem, hogy próbálják fölidézni. Én látom már a lelkemmel, szóval ott van az a fluoreszcens csík, aminek olyan szálasnak maradását érzékelünk, még akkor is, ha van egy kis imbolygás. Az az imbolygás, ez egy nagy léptékű lengés a rendszerben, amit a laborban nem bírtunk kiküszöbölni. Hát ennek így nagyon megörülünk, és utána ránézünk egy következő kocekára, ahol azt mondjuk, hogy ez a sima viselkedés, ez nem feltétlen jelent egyúttal időbeli állandóságot. Ott füst van levegőben eleresztve egy kis henger két oldalán. Látják ezt a kármánféle váltakozó örvény levállási nyomot az alsó területen, ami mindazonáltal sima struktúrát mutat, tehát megmarad a laminaritás, nem csap át gomolygó turbulenciába, viszont tipikusan időben változó folyamat, már talán megbeszéltük, hogy a mi nemzeti lobogónk is lényegileg ettől lobog, és aztán csapódik ki a végén. No, ezt aztán már csak én látom. Ezt meg azt akarja mondani, majd rátesszük jobb minőségbe a felvételre, hogy jön itt különféle jelzőanyaggal megszínezett áramlás föntről lefelé, ami először olyan sima viselkedést mutat, az ember laminárisnak gondolná, de aztán mégis fölbomlik a rend, és amit itt látunk, az már egy turbulens, gomolygó viselkedés. Ezt már most mondom, hogy úgy mondjam, észérvekkel gondolkodva, az ember azt mondja, hogy akkor sima valami, hogyha a zavarásokat a zavarásra föllépő reakció, vagyis a belső surlódás ki tudja simítani. Amennyiben ez a belső reakció, a viszkozitásból eredő surlódás a zavarásokat nem tudja kisimítani, hanem azok tovább nőnek, és majd egy más egyensúlyi állapotban stabilizálódnak, úgymond dinamikailag, akkor ott már nem a belső surlóderők dominálnak, hanem valami más. Ez mondjuk, ha látták a tehetetlenségemet, ahogy így mozgom, tehát a tehetetlenségi erők. Itt a harmadik példa, az egy levegő, egy füst sugár beeresztése egy nagy levegőtérbe. Ez olyan sebességű már az elején, hogy mindenféle különösebb átmenet nélkül rögtön turbulens állapotba csap át. És akkor nézzük meg a laborbeli plexi csövünkben, akkor, amikor kicsit fölcsavarjuk a sebességet, és ugye én látom, a múltkor maguk is látták, most nem tudok kimenni, jobb lenne, ha itt lenne az a kapcsoló, ami ezt a fényt szabályozza. Szóval 2-3-4 átmérő hossz alatt a pontszerűen beeresztett festékanyag a teljes keresztmetszet mentén átkeveredik. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy kereszt irányba eléri a maximális higulást. Tehát mire gondoljunk? Arra gondoljuk, hogy magukból páran olyan környezeti hatástalumányokat gyártó mérnökök lesznek. Az is egy vállalható pálya, és ott a vízszennyezések sorsát kell vizsgálni, ha már megtörtént, illetve lehet tervezni, ha még nem történt meg, de nincs más választás, mint szennyezést, akár tisztított formában a szennyvizet, de sose lehet tökéletes az a tisztítás, bevezetni élővízbe. Ebben az esetben, ha már ez oda megy, akkor egyik szempont, hogy maximálisan tisztítsuk, a másik pedig, hogy ahova bevezetem, ott minél hamarabb időben, minél rövidebb távon térben, higuljon fel olyan mértékben, ami a magyar szabványokban megadott határértékek alá megy, és ha ott a közelben valami olyan partszakasz van, ahol feredőzni szoktak, ott a bőrén senkinek nem hagy olyanféle nyomot, ami miatt hát ilyenféle izgalomba lehetne jönni. Szóval, ha már Reynolds vizsgálta ezt a jelenséget, és a leányzó ezen hirtelen fekvésváltását, akkor azt a dimenziómentes számot, ami mindez számunkra könnyen megállapíthatóvá teszi, tehát a vízmozgást könnyen osztályozhatóvá teszi, ezt róla nevezték el, úgyhogy ez lesz itt az úgynevezett Reynolds számra való kimenetel. Ugye az előbbi eszmefuttatásomban azt mondtam, hogy akkor tehetetlenségi erők és a surlódó erők. A belső surlódó erők a viszkozitásból, Newton második törvényéből, ha tehetetlenségi erő, akkor még egy kicsit D'Alembert is hozzáteszik, hogy ő is kapjon valami százalékot ebből a levezetésből. És akkor azt mondom, hogy ez az arány, ennek a két erőnek az aránya, mi nekünk meg fogja mondani, hogy a kettő közül melyik dominál, vagyis melyik mozgás jelleg fog megjelenni és tartósan fönnmaradni. Tehát ez egy dimenziómentes szám lesz, hiszen erő per erő. Ezeket szoktuk szeretni, legalábbis forszírozzuk, hogy a hallgatók szeressék, és akkor ezt fogjuk Reynolds-féle számnak elnevezni. És akkor valahogy neki kéne ennek ugrani. Tehát egy dolog, hogy ide fölírta az ember, hogy mi a végeredmény, de ennek valami kis levezetést kéne adni, hogy mégis lássuk, hogy ezeket a nagyságrendi becsléseket, hogy a fészkes fenébe közelíti meg az ember. Tehát itt most arról van szó, hogy nézek egy mozgásban lévő víztestet, aminek térbeli kiterjedése van, méghozzá egy-egy irányba ennek a kiterjedése el. Ez lesz a hosszméretnek a nagyságrendje. Értik? Ezek szerint egy keresztmetszeti területének a nagyságrendje az mi lesz? L négyzet. Ezt most én tudtam, tehát én már elégségest kaptam. Mentőkérdés. A térfogat nagyságrendjének mi lesz a mérőszáma? L. Köböt mondunk mi ketten? Mondjunk. Én már akkor közepest kaptam, maga még csak az elégségesné. Tehát szóval valahogy így van ez a dolog. Én azt mondom, hogy a mozgás sebességének a nagyságrendje V. Egyébként ez egy ρ sűrűségű, μ viszkozitású folyadék, persze legyen víz. És lehetséges, hogy ez elég is lesz. Ide azért még egy tényezőt is beírok, a földi nehézségi erőtérnek az erősségét. Azt itt nem fogjuk felhasználni, majd egy másik esetben fogjuk felhasználni. És akkor azt mondja itt a költő, hogy ezt a tehetetlenségi erőt kéne valahogy becsülnünk, tudják? Na, szerintem Newton második törvénye alapján tömeg szorozva gyorsulással. A problémát magunk előtt gördítjük, mert akkor ezt így meg kéne mondani. Tehát azt mondom, hogy nézzük akkor az M tömeget, hogy annak lehet egy pontos meghatározása, aztán meg egy nagyságrendi becslése. Kérem szépen, szerintem térfogat szorozva sűrűséggel. Ez lesz a tömeg, mint olyan. És akkor most ugratjuk kedvező értelembe a majmot a vízbe, úgyhogy azt mondjuk, hogy erre viszont tudunk egy elköbb nagyságrendi becslést adni a térfogatra. Azt látják, hogy részben a testmagasságom miatt, meg az alkatom miatt, ha jó nagy lépéseket teszünk, de nagyságrendileg pontosak akarunk maradni. Ez most egy lényeges dolog is, hogy ezt meg lehet tenni, és a végén nagyságrend per nagyságrend egy célszerű arányszámot fogunk az egészből kihozni. Ebből az következik, hogy ez arányos elköb ször róval. Most már csak az át kéne valahogy produkálni. Ez ugye a gyorsulás. Szerintem a gyorsulás az nem más, mint a sebesség első időszerinti deriváltja. Ez nagyságrendileg mindazonáltal még közelíthető a karakterisztikus sebesség osztva a karakterisztikus idővel, a jellemző nagyságrend. Ez nagyszerű, csak nekem itt bejött a T, amit én oda nem írtam föl, tehát ez, hogy úgy mondjam, el kéne eliminálni innen, vagy inkább eliminálni, és akkor lássuk, hogy mit lehetne itt mondani. Szerintem lépjünk kicsit még arrébb, és mondjuk azt, hogy a sebesség az meg egyenlő DL, picit fölhozom, aztán majd visszaviszem. A sebesség az egyenlő DL per DT a megtett úthoz, karakterisztikus úthoz deriváltja az idő szerint. Ez akkor még mindig közelíthető karakterisztikushoz osztva karakterisztikus idővel, és akkor ebből az következik, hogy a V helyébe, vagy kifejezve ide a T-t, ez a szerencsésebb, T egyenlő L per V. És akkor ide beírva, de továbbra is inkább használjuk ezt a nagyságrendileg megegyező jelet. Ugye itt jól csináltuk, L per T arányos V-vel, tehát átszorozva, osztva T, legyünk korrektek végig, T arányos L per V-vel. Jó, ennek így akkor megörülünk, és akkor V per L per V, az meg V négyzet per L lesz. Hát ez érdekes. Visszajövünk ide föllőre, és azt mondjuk, hogy valószínű itt már meg is van nekünk a tehetetlenségi erő nagyságrendi becslése. Az M helyébe jön L köbször ró, az A helyébe meg jön V négyzet per L, ez mindösszesen L négyzet V négyzetszer ró lesz. Tegyük mindenhova a nagyságrendileg egyezik jelet. A tehetetlenségi előt tudtuk tehát becsülni a karakterisztikus mennyiségek segítségével. Akkor jönne most a belső surlódó erő. Erre ugyanazon Newton után egy másik értelemben szabadon mi már belső nyíró feszültséget becsültünk. Emlékeznek, amikor mutattuk is, hogy ott mi történik, és azt mondtuk, hogy a belső nyíró feszültség egy viszkózus folyadékban az nem lesz más, mint rószor, nőször, sűrűségszor, kinematikai viszkozitási együttható, szorozva dv per dn-nel. Vagyis a sebesség irányára merőleges grádiensével. Ha az nincs, akkor nincs a rétegeknek egymáshoz képest elcsúszása, nincs belső nyírófeszültség. Ha viszkózus a folyadék, meg még van is elcsúszás, akkor kifejlődik belső nyírófeszültség. Hát ez így nagyszerű. Szerintem ezt akkor így átírhatjuk dv, mert minden irányba ellet mondunk, dl-re, sőt, ezt arányíthatjuk rószor nü, ez ugye a görög ABC-ből, és akkor azt mondjuk, hogy ez itt még mindig nagyságrendileg megegyezik, a karakterisztikus sebesség osztva a karakterisztikus hosszal. Hát ez nagyszerű. Csak hogy nekünk a tauból belső nyíró erőt kell gyártani. Üdvözlöm azokat, akik szilltamban már idáig eljutottak. Szerintem, ha ezt megszorozzuk a nyírt felület nagyságával, akkor megkapjuk a belső surlódó erőt. Értik a célzásomat? Erő per nyírt felület, nyírófeszültség. Nyírófeszültség szorozva nyírt felülettel, nyíró erő. Az A, tudják, nagyságrendjében L négyzet. Azt mondtam, minden irányba L kiterjedésű lopott holmiról van szó, akkor L szer L. És a térfogat meg L szer L szer L volt, értik a célzásomat. Reméljük, hogy azért nagyon itt nem szúrjuk el a dolgokat, és azt mondja, hogy ez így van. És akkor ezek után ő rá a tauszor A-ba azt írjuk, hogy rószor nőször V per L szorozva L négyzettel egyenlő rószor, pardon, és ide is. Látják az ember ezt az egyenlőséget, és ezt a nagyságrendi egyezést ezt állandóan elszúrja. Tehát rószor nőször V szer L. Rószor, nőször, vészer, L. És akkor reméljük, hogy megnyerjük ezt a szén csatát, mert akkor azt mondjuk, hogy most már lehet a két erőnek a hányadosát képezni. A tehetetlenségi erő az nagyságrendileg L négyzet, V négyzet ró volt. A belső surlódó erő az rószor, nőször, vészer el volt, és ebből egyszerűsítéssel vészer el per nő dimenziómentes szám keletkezik. Ennek a levezetésnek nyilván voltak hitbéli elemei, talán dogmákig nem jutottunk el. Még egyszer hangsúlyozom, észérveken keresztül, nagyságrendi becsrész sorozaton keresztül jutottunk el eddig a kifejezésig. Most ezt egy picit lejjebb hozom, és akkor láthatjuk ezt, amit ide írtunk, úgymond levezetve. És akkor most kéne a varázsszám, a küszöbérték, amitől lejjebb lamináris marad az áramlás, és amitől nagyobb érték esetén turbulens marad. Mit akar gyakorlatilag azért a költő mondani? Azt akarja, hogy ezen varázs küszöbszám alatt is tudok én turbulenciát kelteni, csak magára hagyva a rendszert ki fog simulni. Ezen varázsszám fölötti Reynolds számnál senki ne pisszenjen, most nem emiatt mondom, hanem a turbulencia miatt, tehát mindenki maradjon csendbe, ne mozogjon, még ne is gondolkodjon, hát ha az is valami delejes módon mozgást vagy rezgést fog kelteni, lehet laminaritást föntartani. Csak abban a kategóriában az a lamináris állapot már egy instabil egyensúlyi állapot lesz, és ha csak arra gondolok, hogy megmozdulnék, abban a pillanatban az átcsap egy más állapotba, mert neki abban a helyzetben már az a kedvezőbb, illetve a nem választható, hanem a természetes egyensúlyi állapot, nevezetesen a turbulencia. Úgyhogy végül is, hogyha ezt a rendszert úgy értelmezem, hogy a Reynolds számot egy kör keresztmetszetű csőre adom meg, akkor ott a V cső keresztmetszeti szelvény középsebesség szorozva cső átmérővel, ezek jól értelmezhető hidraulikai jellemzők, osztva a folyadék, olaj, benzin, víz, kinematikai viszkozitási együtthatójával. Ha ez kisebb, mint 2320, szakkönyvekből veszi ezt az ember, ebben a 20-ban nem hiszek, hadd osszam meg magukkal, de a felvétel miatt hivatalból ezt írom. Ide érzik mindennek ott azt az instabilitását, én legalábbis érzem. Szóval, ha ez így van, akkor az alapjában véve lamináris áramlás. Tehát zavarkulódhatok, ki fogja simítani a belső surlódás, vagyis a víz reakciója, mire? A zavarásra. Ki fogja simítani az áramlást, és el fogja simítani a bevitt természet ellenes sebesség egyenlőtlenségeket. Még egyszer, egyenlő sebesség, egyenlőtlen sebesség. Hallják, illetve érzem a disszipálódást, illetve a reakciót, ami ezt tompítani akarja. Amíg ezt nem csinálom, addig nincsen reakció, nincs tompító hatás. Hát ez így akkor nagyszerű. Még egy további lépést teszünk, picit most megint fölviszem. Nevezetesen azt kérdezzük magunktól, hogy mi van akkor, hogyha nincs átmérő. Tudják, mert a megbízó az olyan akárhány szögű csillagot akar, mint csővezetéket. A cső nem feltétlen. Még érdekesebb, ha nyílt felszínű csatorna, úgymond hát egy ilyen globális Reynolds számát akarjuk megállapítani, mert azért szeretnénk tudni, hogy az turbulens vagy lamináris állapotban van. Az esetek 99,9%-ában azok a felszíni vizek, amiket mozogni látunk, azok turbulens állapotban lesznek. Azért lesznek turbulens állapotban kicsit a képlet szerkezetét tekintve, mert ez a nő, ez 10-6-on négyzetméter per szekundum. 10-6-onnal osztva, az 16-onnal szorzást jelent, értik? A 16-on az 100 ezer. 10 000 az 101 millió. Tehát ilyen régi lottó nyeremény, de most már nem ebbe számoljuk. Tehát ennek nagyon kicsinek, meg ennek is nagyon kicsinek kell lenni, hogy a rendszerre jellemző Reynolds számot ezen érték alá pofozza. Ez itt a helyzet. Ez nem misztika, mert az egész levezetéssel megmutattuk mindazonáltal, hogy itt egyértelműen két erő arányának a számszerűsítéséről van szó. Szóval, ha nincs ez, akkor mi van? Hát például egy olyan csőnél, amiben az áramlás telt szelvényű, tudunk egy másik célszerű hidraulikai paramétert is bevezetni. Nevezetesen azt mondom neki, hogy mi van, hogyha én a nedvesített szelvényterületet, ez esetben telt szelvényű áramlásnál a kör keresztmetszet teljes területe, osztom el a nedvesített kerülettel. Szóval ami mentén a víz nedvesíti ezt a falat. És ez a, ebben az esetben az a teljes kerület. És ezt elnevezem nagy R-nek, vagy ennek a mi szakmánkban az elnevezése hidraulikus sugár. Tehát akkor már ez nem a körsugár lesz, hanem a hidraulikus sugár. És akkor nézzük meg, hogy egy ilyen telt szelvénynél ez hogy fog alakulni. Azt mondja, hogy az A keresztmetszeti terület az D négyzet pi per 4, a kerület pedig D-szer pi. És akkor D-vel egyszerűsítek, pi-vel egyszerűsítek, és az egyenlő lesz D per 4-jel. Vagyis egy telt szelvényű, körkeresztmetszetű csőbe való áramlásban a hidraulikus sugár az átmérő negyede. Már fejreállnék akkor, hogyha egy felszín alatti, ám de azon belül nyílt felszínű csatornabeli áramlásom lenne, látják? Itt már is nincs átmérő, de leledzik hidraulikus sugár, ugye érzik, amit akarok mondani. Nevezetesen számolt ki ezt a nedvesített szelvényterületet, számolt ki ezt a kerületet, és meg lesz az ő egyedi hidraulikus sugara. Ezt tetetet pakolt be ebbe a Reynolds számba. De ott akkor át kell térni, mert ha én oda a D helyébe behelyettesítem az azzal megegyező, ez telt szelvényű eset volt, négyszer hidraulikus sugarat, tehát ha ide behelyettesítem a V-szer nagy R-t per nőt, illetve nem is őt, hanem magát a nagy R hidraulikus sugarat, akkor mivel ide ő neki a negyed részét helyettesítettem be, a küszöb érték is a negyedére fog változni, 2320 osztva 4-jel 580 lesz a váltószám. Tehát aki hidraulikus sugárban számol és gondolkodik, annak a lamináris és a turbulens állapot közötti dimenziómentes váltószám az 580 lesz. Még egyszer, ide a negyedét helyettesítem be, ha a hidraulikus sugarat helyettesítem be. Akkor ezt is a negyedére kell vennem, hogy a reláció igaz maradjon. Tehát valahogy így van ez a dolog. És akkor itt van egy kis helyem, ide még rajzolok. Tudják, egy ilyen természetes vízfolyás keresztszelvényét. És akkor azt mondom, hogy egyfajta első becslés a Reynolds számnak, itt se kétségbeejtő, sraffozom az át, mutatom a kerületet, a nedvesítettet, nagy P-nek azért nevezzük, mert a periméterből származik, A területet meg azért nevezzük Nagy Ának, mert az Áreából származik. A hidraulikus sugarat meg azért nevezzük R-nek, mert a rádiuszból származik. Szóval veszik észre, ezek közül ugye nem mindegyik Vereckénél érkezett be, de ott tegye a fene. És akkor megoldható a történet. Természetesen ennél aztán mehetünk egy picit közelebb is, mert valaki kérdezheti, hogy oké, gyerekek, de mondjuk mekkora a Reynolds szám a szabadsághit pillére közelében. És akkor azt mondom, hogy én ott nézném a karakterisztikus sebességet, hát az a ráramlási sebesség. De mondjuk mi a karakterisztikus hosszméret? Én szerintem ott az áramlásba tett akadály határozza meg a környezetének az áramlási viszonyait. Mondd meg nekem a hitpillérnek a szélességét, azt teszem be a Reynolds számba, és úgy becsülök egy lokális Reynolds számot. Mondok még jópofább dolgot, ezt csak azért mondom el, mert kevesen vagyunk, így nem sokan hallják, hogy mit kell majd a vizsgán erre a kérdésemre válaszolni. Tehát akkor állóvíz, de piszokul áll. És akkor egy centi átmérőjű kavicsot eleresztek benne, és az elkezd ülepedni. Egy idő után ugye szabad eséssel indul, de végül a közegellenállási erő olyan nagy lesz, hogy elér egy végső ülepedési sebességet. Mekkora ennek a rendszernek a Reynolds száma? Szerintem, higgyék el nekem, az, hogy ezt milyen tartályba ülepítem ezt a részecskét, azt úgy Algériában annak idején úgy mondták, hogy kif-kif. Szóval az teljesen mindegy. Tudják? Ugyanis ez egy lokálisan áramlást keltő dolog. Hogy látok áramlást? Hát, hogy fölülök az ülepedő részecskére, és akkor úgy tűnik, mintha áramolna velem szembe a víz. Értik? Ha eddig, tehát ezt így meg tudom tenni. Ezzel ezt a rendszert, ennek a viselkedését még nem sértem. Várjanak, lélekben ülök föl, nem saját magam, mert akkor én lennék az ülepedő részecske. És akkor nekem az az ajánlatom, hogy nézzük már meg a végsebességet, egy null. Ugye tisztázzuk, hogy vízbe vagyunk-e, avagy higanyba, mert azért az nem mindegy, ezt fogja a nőt adni a nevezőbe. És akkor szerintem ennek a kavicsnak ugye az átlagos átmérője lesz az a hosszlépték, ami meghatározza a körülötte kialakuló áramlási viszonyokat, ami még egyszer ugye a kavics mozgásából relatíve alakul ki, nem pedig a víz mozgásából. Ha ez pici ez az átmérő, tehát iszap vagy homokszemcséről van szó, akkor e körül nagyon szép, sima, lamináris áramlás fog kialakulni, értik a viszonylatot. Ez ráadásul a közegellenállási erőt is meg fogja határozni. Ez valami olyan lesz, tudják, hogy ide nem tudom kiírt az engedélyem nélkül, de most már mindegy. Mindjárt szünetelünk, tehát most nagyba rajzolom, ami kicsi, mert ugye, ha most iszapszemcsét rajzolnék, én itt látom az ujjambegyén, de maguk ezt kevésbé látják. Tehát ide ezt a picúrt kinagyítom, és ezt tudják, ilyen nagyszerűen fog behatolni az áramlásba. Aztán, ha nagyobb, akkor ez már nem fogja így megtenni, hanem mögötte egyfajta instabilitás fog kialakulni. Nem akarom följebb rajzolni, érzik, előbb már ezt láttuk is. Még mindig lamináris. És akkor, ha ez még nagyobb, akkor meg itt komoly levállások keletkeznek, és itt kialakul egy nagy holdtér. És akkor ez együtt fog ülepedni a részecskével. Ezt a részecskének cipelnie kell magával, ha értik. Ez tulajdonképpen nem egy előnyös dolog, ez az ülepedési sebesség egyre bonyolultabbá váló képletében fog jelenkezni. Ez még egyszer leválás, és itt egy ilyen holtér kialakulása. Ez meglehetősen, utolsó megjegyzésem szünet előtt, rossz hír lenne, hogyha a golflabda ilyen stílusban viselkedne, tudják? Tehát azt akarom még mondani, már közben itt ilyen telefonos licit érkezett, de most lépjük át, hogy megüti Tiger Woods azt a golflabdát, és az embernek az az érzete, hogy itt valami operatőri trükk van, mert ez messzebb röpül, mint amit az épp ész várna. Nem tudom, volt-e már ilyen feelingjük, nekem állandóan ez van. Ugye csaptak már be bennünket ilyen trükkökkel, tehát az emberben mindig benne van ez az érzet. De az a helyzet, hogy az nem így van. Ugyanis ezek a golflabdák teljesen érthetetlenül be vannak úgy rovátkolva, tapintottak már golflabdát is. Tehát az ember azt mondja, hogy ez azért már közel áll az idiotizmushoz, hogy minek azt a labdát, ha simára meg tudom csinálni, még érdesíteni is, értik a célzásomat? Hát ez teljesen értem. Nehéz is megcsinálni, meg még érdesebbé is teszem. Erre ez az egész messzebbre repül, mint ahogy várom. A különösebb részletek nélkül csak egy nanopillantást vetünk rá. Tudják, az a helyzet, hogy itt van egy sima golflabda, arra röpül, vagyis a menet szél erre fúj, értik, amit mondok. Ha ez sima, akkor ennek a felületén úgynevezett lamináris határréteg alakul ki, aminek az a tulajdonsága, hogy nagyon hamar levál a felületről. Ezzel a levállással szerencsétlen golflabdának ezt a pangó légteret is cipelnie kell magával, és az ütésbe ezt is, és a röppájába bele kell kalkulálni. No, elvtársak, akkor rovátkoljuk ezt be, tudják, az, ahogy az úgy van. Ezáltal ezt az úgynevezett felületközeli határréteget turbulensé teszem, az nem csókolja le magát olyan hirtelen a felületről, mint a lamináris esetben, hanem egész eddig ugyan kicsit ezt a bőrsurlódást növelve, de valahol itt. Nézzék, nincs mit cipelni. Tehát ez a titka, és nem az operatőrnek a trükkjei abban, és ez egy érdekes, és ezért szoktam elmesélni, mert a látszólagos ellentmondásnak tulajdonképpen aerodinamikailag tiszta hozadéka van. Vigyázzunk, vízben nem szoktunk golfot játszani, vagy ha szoktunk, akkor az egy érdekes dolog. Szerintem nagyon sokat kéne dolgozni azon, hogy az mondjuk olimpiai számmá váljon. Esetleg havazásban lehetne a téli olimpiára pályázni. Tehát valahogy így vannak ezek a dolgok. Természetesen az ilyen lokális viselkedés akár a levegő, akár a víz áramlásának, mondjuk egy hidraulika római egyben nem fér bele, de nekem, mint előadónak megvan az a jogom, hogy bármilyenről beszéljek, és ráadásul azt állítsam róla, hogy ezek érdekes, hasznos dolgok, tehát akkor Tiger Woods már nem is akkora nagy ember, mint ahogy eddig gondoltuk róla. Negyed óra szünet. Szóval akkor tisztáztuk a helyzetet. Mondom, Duna, Szabadsághíd pillérjénél, akár a pillér szélességet, akár a lokális vízmélységet helyettesítem be, mint karakterisztikus host, az jó pár méter. Sebesség méter per szekundum környéki. Ez a kettő van összeszorozva, tehát ottan fönn a számlálóban olyan 1 és 10 közötti számot kapok, és ezt osztom 10-6-onnal, mint víz-viszkozitási együttható, vagyis 16-on. Hun vagyunk a 2320-tól. Hol vagyunk a 20 bizonytalanságától, tudják, amit mondtam. Bőven turbulens, mindjárt látni is fogjuk. Hadd mondjak inkább akkor valamit, hogy felszíni vizeket én magam keresem, de mikor láttam laminárisnak? Eső, kicsit álljon meg, hogy ne zavarja a tisztánlátást, és akkor az aszfalton fél centis mélységgel, pár centi per szekundumos sebességgel látjuk a csapadékvizet lefolyni. És akkor arra, hogyha az autókból mérne, rácsöppen egy benzincsepp, és jó fényviszonyok vannak, az olyan szivárványosan nekünk egy felszíni jelzőanyag. És annak látjuk azt a szálas szerkezetét, ami megmutatja, hogy az lamináris viszonyok között van. Tudják már csak azért is, mert az aszfalt felület közelsége, tehát annak a lokális hatása nem lokális, összemérhető a vízmélységgel, ami egy vékony vízréteg. Szóval az egészet a felület közeli határréteg viszonyok határozzák meg, amik lamináris viszonyok. Egy fal vagy felület közelében miért vagyok lamináris? Megpróbálok turbulens lenni. És amikor így pulzálni akarok, ahogy a turbulenciába láttuk, akkor a fal felé való mozgásomra mindig egy pofont kapok, hogy arra nem mozoghatsz, mert az egy szilárd felület. És ez önmagában ezt a pulzálást le fogja fékezni, mert nem engedi szimmetrikusan működni, aszimmetrikusan ez meg nem fog igazából fönnmaradni. Szóval akkor, amikor én ezt a tárgyat 2002. februárjában úgymond megkaptam, akkor bennem még rettenetes nagy lelkesedés volt. Volt egy videókamera, és mindenhova szaladtam, ahol olyan felvételt készíthettem, amiről azt vizionáltam, hogy az elsős hallgatókat pozitívan tudja érinteni. Azóta persze már 8 évnyi víz lefolyt a Dunán, voltak mindenféle generációk, de azért alapjában véve működik a dolog. Tehát akkor úgy alakult ott a Duna egyet fejlődése, hogy februárban olyan kisebb vizek voltak, a kis víz az 1000 köbméter per szekundumos hozamnál van, de hát egy ilyen nagy Dunában még a 2000 is messze, inkább kisvíz, mint középvízi állapot lenne, és akkor márciusra, ugye most március van, látják a Dunát emelkedni, ha valaki nem annyira álmosan jött be, szóval egy hidraulika egy tárgyat hallgatva, ezek után bármit csinálnak, bicikliznek, buszon, villamoson ülnek, a Dunát kell nézni, ez remélem, hogy triviális. Tehát akkor volt március, és akkor tudják, ez a tavaszi szél vizet áraszt, most nem fogom énekelni jelleggel. Jön, olvad a hó, ha még arra eső is jön, akkor jön az eső mennyisége, ami a havat még inkább olvasztja, közben legyen még a felszín közeli talajréteg fagyott, vagyis a beszivárgás legyen elősen korlátozott, és akkor a lefolyási tényező az jó nagy lesz. És akkor ez összeszalad, és akkor a Dunába 6000 köbméter per szekundum az vígan. Ugye a Dunába olyan 9 és 10000 köbméter per szekundum közé tesszük az eddig ismert legnagyobb hozamot. A Kongó folyónak 160000 köbméter per szekundum. Az Amazonasnak, a Mississippinek ugyancsak óriási a mi Dunánkhoz képest, de a mi szívünkhoz a Duna közelebb áll, még árvízi állapotokban is. Tehát akkor ezen fővezető szöveg után megpróbálom a kettő állapotot egyszerre elindítani. Szóval lássák a különbséget, érezzék ezt a jobb oldalra egy jóval nagyobb Reynolds számban kifejezhetőnek, meg még a víznek a színét is nézzék, ami nem más, mint a lebegő anyag megtartó képessége. Tehát ebben sokkal több olyat látunk, amitől kevésbé lett átlátszó, zavarosabb, értik, mint a másik esetben. Látunk áramvonal levállást, látunk örvény keletkezést, és ha kicsit még emelem a kamerát, akkori lelkesedésemhez ez is hozzátartozott, akkor még lehet, hogy a erősen eklektikusra sikerül, de megint csak mégis a miénk nemzeti színházunkat is meg fogjuk pillantani. Ott valahogy 2002, valami ilyenkor adták át, vagy valami ilyesmi, de aztán ez már nem annyira volt lényeg. Ez meg itt újra elindult, és akkor ezt így nagyon szeretjük. Látják, hogy ennek a felszíni megnyilvánulása is elég vad. Egyrészt látják, hogy ez légbuborékokat is milyen elegánsan tud becsapdázni a felszínről. Ez azt jelenti, hogy akkor ott az oxigén bevitel se lesz túl rossz, tehát az ilyenfajta áramlás az szokta javítani az oxigén viszonyokat. És amit még érdemes elképzelni, hogy ez a pillérnél, a pillér alapozásánál mit csinál. Szóval ezt a fajta terhelést az alapvetően alluviális mozgómedrű Duna azért olyan mérsékelten bírja. És akkor áttérünk itt az építőmérnökség egy másik alapfeladatára, a megfelelő alapozásra, méghozzá vízben lévő tartószerkezetnél az úgynevezett kimosódás elleni méretezésre is. Ezzel azt akarom mondani, hogy a hidraulikát nem fölöslegesen tanuljuk. Ami azt jelenti, hogy itt a társulat nagy része kiváló fővállalkozó lesz, bőrfotelbe hátradőlve csak várja a bevételeket. Fontos, hogy minden bevételt minél előbb beszedni, minden kiadást minél később kifizetni. Ebből már meg lehet élni, ehhez már csak a szombat-vasárnapi zárvatartást kell hozzácsapni, és rendben van tulajdonképpen az ember élete. De maguknak azt tudni kell, hogy hidraulikai szempontból egy hitpillér probléma. Azt is tudniuk kell, hogy maguk erről csak hallottak, de nem tudnák méretezni erre. Vagyis arra emlékeznek, hogy szakembert kell erre beemelni. Mondjuk, aki vízépítőmérnöknek végez, meg van tervezői gyakorlata, vagyis legszélső esetben a mi tanszékünkről egy embert, de ezt csak barátilag mondom. Menjünk tovább. Szerintem a kezdeti fölvezetésben ez benne volt, most még egyszer ránézünk, tehát akkor víz alatti kamera felvétel. A Dráva magyarországi felső szakaszán, ami még jó kavicsos. Ami azt jelenti, hogy nincs sok lebegtetett hordalék, vagyis a kamera tisztánlátását nem rontja. Egyrészt olyannyira nem rontja, másrészt, hogy még színes kamerát is megengedhetünk. Elárulom, hogy fekete-fehérrel, félig meddig zavaros állapotokban még mindig lehet operálni, de színessel már nem annyira. És akkor megnézzük, mert hogy ez is turbulens, ugyan az áramlás nincs jelzőanyaggal megfestve, vagyis a víz viselkedését a vízben nem fogjuk látni, de fogjuk látni a mederanyagnak a viselkedését az áramlás hatására. Többet mondok, azt is fogjuk érezni, hogy ez sokkal inkább egy kölcsönhatás mechanizmus, mint hogy egy egyirányú hatás lenne. Tehát ott a fenék közelében ez a kavics mozgás ugrál, görög, bizonyos ideig a víztérben tartózkodik, de nagy részt azért a fenéken vagy annak a közelében. Ezt aztán ez alapján úgy hívjuk, hogy görgetett hordalékmozgás. És akkor ezt így megpróbálom elindítani. Fél sebességgel van visszajátszva, hogy első éves hallgatók is követni tudják. Jön mindenféle szemméretben, ez is egy önmagában érdekes dolog. Nyilván itt egy szemeloszlási görbe sokat segítene. Ahogy az első héten jött Moby Dick, úgy most is megérkezett, mindjárt föl is támaszkodott, mechanika, mint olyan. És akkor kapott egy olyan dinamikai terhelést, ez majd meg a dinamika lesz arról a folyosóról, ami alapján ott az ő kitámaszkodása már nem volt többé stabil, és tova haladt. Intenzív ez a mozgás. És amikor a meder felületet nézem alakilag, vagyis az ő morfológiáját tekintem, lehet, hogy időben maga a felület nem változik. Értik? Mert az egy másik történet. azt akarja a költő mondani, hogy egy adott szakaszra, figyelem, adott időegység alatt, ha van fenékanyagnak átvonulása, de annyi mennyiség jön be, amennyi kimegy, akkor az a szaldó az nulla arra a szakaszra, vagyis könnyen lehet, hogy nincsen szintváltozás. Ha ezt valaki nem érti, akkor gondoljon bele a saját pénztárcájának a viselkedésébe, mondjuk hónap elején, hónap végén, illetve van, akinek teljesen mindegy, hogy a hónap milyen szakaszában vagyunk. Az én pénztárcámat otthon más kezeli, tehát én ezt a problémát közvetlenül nem ismerem. És akkor vannak ezek a fickók, tudják? Ezek az aktív valakik, akik, tegyük le a garast amellett, hogy az áramlástant valószínű piszok jól ismerik, ezzel együtt nem tudják megúszni turbulencia nélkül. Látják? Valószínű ez a maximum, amit ki tudnak hozni, mert azért csapkodni nem kell, vagy akarom mondani, nem kéne, de kell, mert ugye haladniuk kell. Itt ugye két dolgot érdemes megfigyelni, ez a fajta tompa orral való behatolás a közegbe, a folyadék közegbe. Ez a kedvező. A végének meg elnyújtottnak kell lenni. Ha a természetesen kialakuló Dunai szigetekre néznek, azoknak is ilyen alakja alakul ki többnyire, és ha az esőcseppről rövid expozíciós idővel felvételt készítünk, az esőcsepp is, mert ugye így minimalizálja a maga lehetőségeivel a ráható közegellenállási erőt. Szóval egy hal ezt csinálja, de ezzel a mozgással mindenképp kelt maga körül turbulenciát, és ez rontja az elméletileg elérhető legkisebb közegellenállási erőt. A legutóbbi úszó VB-n követték ezt a mizériát az úszóruha tekintetében. Először is ilyen egybe ruha volt a fiúknak is, és másrészt pedig az a ruha, visszatérek a golflabda esetére, azt tudják, mire volt leképezve? A cápa bőrfelületére, ami nem sima, hanem olyan mikroérdes, mint olyan. És akkor az is olyan, hogy az magán tartja a határréteget, nem favorizálja a levállást, ezáltal cselacika, nem kell, hogy túl sok pangóvizet a levállás eredményeként cipeljen magával. Értik most már ezt a szemléletet? Szerintem Lacika is érti, de ez most egy más kérdés. Szeretjük igazából. Kapacitáltuk itt a MAFS-tól, hogy igazoljon le hozzánk, és aztán valahogy nem sikerült leigazolni. Tehát valahogy így vannak ezek a dolgok, de úszni azért fontos. Na most ugye ez annyira drága egy ilyen úszóruha, meg kinek volt lehetősége, meg kinek nem ezt megvásárolni, hogy ez sajnos jelentős különbséget tett az eredményekben. Még egy probléma van, ha letiltják ezt a ruhát szövetségileg, mit fogunk kezdeni azzal a rahedli világcsúccsal, amit úsztak a legutóbbi VB-n? Márpedig a csúcsjavítás ambicionálja az embert. Engem ebbe ambicionált, de majd egyszerről vetítek, de most nem. És maga ellen az ember sose tudott versenyezni, esetemben ez magasugrás volt, de más ellen nagyon, meg egy rekord ellen még inkább. És itt ez most problematikus. Ugyanilyen problémát okozott a mexikói olimpia 68-ban, ami ugye először az olimpiák történetében több ezer méter magaslaton volt rendezve. Így aztán Bob Beamon a távolugrásban 8 méter 90-ig repült, tudják, és fél méterrel megjavította az addigi világcsúcsot. Itt most ugye a felvétel miatt az egyéb gyorsító szerekről nem akarunk véleményt nyilvánítani. Szóval valahogy így van a halakkal, és ez is egy jópofa dolog. Ez még fontosabb kérdéssé válik, amikor duzzasztó művek környezetében vissza akarjuk állítani az ökológiai átjárhatóságot egy úgynevezett hallépcső vagy hal csatorna segítségével, ami egy viszonylag nagy vízlépcsőnek az egzugos csatorna rendszeren való, mégis a vízszálat tekintve folytonos összekötését jelenti. Ami azért elég vadturbulens viszonyokat jelent, ott a halnak már nem ilyen sima viszonyok között van, hogy úgy mondjam, boldogulási lehetősége, hanem hát amilyen viszonyokat áramlástanilag lehető neki biztosítani, az ott egy külön vizsgálattárgyát képezi. Ugrunk a osztályozásban még egyet, örvényes, örvénymentes áramlások. Van erre szükségünk, nincs erre szükségünk. A baloldali az nem animáció, azt nem tudom elindítani, a jobboldalit azt el tudom. A jobboldalit, amit látnak, az nem örvényes, nincsen szögsebesség, nincs szögtorzulás, mert a víztest egyfajta merevtestszerűen forog. Vagyis, ami jelzőanyag kezdetben ilyen alakú volt, az ilyen alakú marad. Már nem azért, mert hogy most ezt egy ilyen szilárd testtel jellemeztem. Lépjünk egy kicsit tovább, és érkezzünk el egy második fontos kategorizáláshoz. Főhívnám a figyelmet, hogy a jegyzetellátóban megvásárolható kiváló Haspra-féle hidraulika egy jegyzetben, ami most következik, mosópor név, az úgynevezett fruit szám, az nincsen beleírva. Senkinek nem adunk fölmentést ezzel együtt, az alól, hogy ezt ne tudja, és ezt az anyagrészt ne tudja értelmezni. Az általam ez alapján legyártott úgynevezett HEFOP jegyzetbe ez már megjelenik. Itt meg most még többet fogunk lovagolni rajta. Tehát azt akarja az ember mondani, hogy egy ilyen szigorú helyzetet azért mutatok be, ez a tarpai töltésszakadás 2001-ből, hogy egy ilyen kis környezetben is látunk sima, de most nem a simaságot nézzük, hanem az úgynevezett áramló vízmozgás állapotot. Aztán az átmegy egy más állapotba, ott látszik egy picit, amit rohanónak hívunk, aztán az megint visszaáll egy áramló állapotba, de annak a visszaállása már úgy néz ki, hogy nem olyan sima, mint az áramlóból rohanóba alakulás, hanem olyan ugra-bugra jellegű, és ezt majd vízugrásnak fogjuk nevezni. És akkor, hogy ezt meglássuk, visszanyúlunk a laboratóriumi üvegcsatornánkhoz, amiben jól láthatók a folyamatok. Van itt egy felvízi vízszintem, van egy plexi fal, amit egy kicsit fölhúzok, és alatta egy vékony rést képzek ezáltal, amin kis mélységgel és nagy sebességgel fog kiáramlani a víz. És akkor megnézzük, hogy egy adott alvízi, ezt egy bukóval létesítem itt, egy adott alvízi vízmélység mellett, hogy zajlik le az átmenet a kismélységű, nagysebességű kiáramlás és az alvíz között. Tehát itt áramlás van, a résen jön ki. Látják, itt van egy lépcsős átmenet. Ezt be is lehet matematikailag bizonyítani, pár hét után befogjuk. Ezt a fajta, ez egy ilyen úgynevezett fedőhengeres jelenség, ezt úgy hívják, hogy vízugrás. Tehát ez az úgynevezett rohanó állapot egy ilyen ugrással megy át egy más állapotba, ez most külön írva, az úgynevezett áramló vízmozgásba, és akkor ezt kéne valami módon majd számszerűsítenünk, mindjárt azon a táblán produkálni fogjuk, de még mielőtt ezt megcsinálnánk, belenézünk az egyik mosdótálunkba, eléggé lerobbant a tanszék alaksorába, és itt is látunk egy vízugrást. Ez egy körszimmetrikus, hengerszimmetrikus vízugrás. Itt rohan a víz, és itt pedig áramlik a víz a mozgás állapot szerinti kategorizálásban. A kérdés, hogy ez hogyan osztályozható, megint csak nagyságrendi elemzést fogunk végezni. Akkor ami itt történt, az egyrészt nagyon függött a sebességi, a gyorsulási, a vízre nézve tehetetlenségi viszonyoktól,
és az egész a nehézségi erőtérben zajlott le. Na most én ebből úgy gondolom, és ezt fogadják el tőlem, hogy ezek szerint akkor a tehetetlenségi erővel szemben most nem a belső surlódási erőt kéne becsülnünk, hanem a nehézségi erőt. Emlékeznek, ez lesz majd egy dimenziómentes szám, erő per erő, nem kell érvelnem, és ez pedig egy, mi úgy kicsit mezeien magyarul Froude-nak ejtjük, mert én azt hittem egy jó darabig, hogy francia volt az illető, de nem, úgyhogy akiket úgy gondoltam, hogy fellengzősen Froude-nak ejtik, azoknak van igazuk. De azért mi a családon belül nyugodtan beszélhetünk Froude számról. A tehetetlenségi erő nagyságrendi becslése, tudják, L jellemző térméret, V jellemző sebesség lépték, Rho sűrűség, nü most nem kell, G kell, mert másképp zajlanának az események a Holdon, vagy a Marson, a Földhöz képest. Ezt a G-vel mondom meg, hogy a terem erőssége mekkora. És akkor ellenőrizzék a szünet előttieket, az rószor V négyzetszer L négyzet volt nagyságrendi becslése, tehát nagyszerű. Ezt akkor megúsztuk. Nehézségi erő. M tömeg, G nehézségi gyorsulással szorozva. Ez lesz a nehézkedésből származó. Emlékeznek, ez nem a gravitációs gyorsulás a szószoros értelmében, mert én hála Isten nem zuhanok gyorsulva. Hanem ebből lehet megmagyarázni, hogy én erre az asztallapra nehézkedem. Tehát a gyorsulás és a nehézkedést érdemes megkülönböztetni, mert amúgy állandóan a szabad esés kényszer képzetébe hajszolom magamat. No, tömeg nem írjuk, csak egyből írjuk. A tömeg az szerintem térfogat szor sűrűség. A térfogat becslése L köb volt. Ez a fontos. L köb. Tehát L köb volt a térfogat, szorozva a sűrűséggel és szorozva G-vel. És akkor lehet, hogy rendbe is raktuk, mert akkor a tehetetlenségi per nehézségi erő az rószor V négyzetszer L négyzet per rószor G-szer L köb lesz. És akkor egyszerűsítek róval. Fölhívom a figyelmet, hogy ebben a fölírásban még a szó szoros értelmében erő per erőt látok. Értik? Erő per erőt látok. Utoljára. Mert amint róval egyszerűsítek meg L négyzettel, abban a pillanatban elvesztem az erő dimenzió per erő dimenziót, a hányados az dimenziómentes, ez akkor V négyzet per G-szer L lesz. Szóval sebesség négyzet per sebesség négyzet. Ezt olyan már majdnem szeretjük, de nem egészen. Ez azért van, mert itt most megtehetünk még egy lépést, és akár mondhatjuk azt, hogy ennek nézzük a gyökét. Ezt mikor tehetjük meg egy osztályozási feladatnál? Akkor tehetjük meg, ha az osztályozásra felhasznált dimenziómentes számérték a gyökvonás után is ugyanazt az osztályozást hozza. Például itt, ha az állapotváltás a hányados eggyel való egyenlőség esetén történik meg, akkor a gyökvonás megengedett. Mert ha egynél kisebb, annak a gyöke is egynél kisebb lesz, ha egynél nagyobb, annak a gyöke is egynél nagyobb marad, ha értik ezt az érvelésemet. Tehát akkor menjünk át ebbe a két erő hányadosának gyökét tekintő dimenziómentes szám elemzésbe. Ennek picit jobban örülünk, mert a V az az áramlási sebesség, mint olyan. Az áramlási sebesség. És akkor nincs más választása a képletnek, mint a nevezőben is sebesség dimenzió lenni. Ezt, hogyha úgy írom föl, hogy gyök alatt G szer H, ahol a H a szabad felszínű víztást mélysége, akkor a gyök alatt G szer H egyenlő kis c, azt olyan angolul olyan celeritynek mondanák, az is sebesség lesz, de nem a vízrészecskék haladási, hanem egyfajta hullám terjedési sebessége. A szabad felszínű gravitációs hullám terjedési sebessége az gyök alatt G szer H-val egyenlő. Tehát erre gondolok, és erre a C hullám terjedési sebességre gondolok. Vigyázzunk, egyetlen egy vízrészecskét tekintve, meg még egyet, azoknak nem lesz haladó mozgása, hanem azoknak úgynevezett orbitális pályája lesz. Ez nem az orbitális marhaságból következik, hanem az orbitális az magába visszatérő pálya. Ugye a műholdak azok nem orbitálison mennek, például amelyikek pásztázzák űrfelvételekkel a Földet, hanem azok úgy csúsznak, értik, és akkor végül bejárják az egészet. De sokszor ennek azért van jelentősége. Tehát valahogy így alakul a dolog, és akkor ezt tekintem ezek után célszerűen az úgynevezett Froude számnak, ami akkor osztályozást fog nekem, mindjárt meg is mutatjuk, teremteni az áram ló. Lesz majd az átmeneti, ami olyan kritikus helyzet, a kritikus és a rohanó vízmozgás állapot között. A hullám terjedési sebesség lesz az osztályozás alapja. Maguk nyilván hallottak már szuperszónikus meg szubszónikus repülőgépekről. Ott a hang terjedési sebessége adja meg az osztályozás alapját. Aerodinamikában nem Froude számról, hanem Mach, osztrák aerodinamikus Mach számról beszélünk. Ha az a Mach szám egynél nagyobb, akkor az a gép szuperszónikus. A személyszállítók közül a Concorde is szuperszónikus volt, csak párszor lekéreckedett, így aztán pár éve kivonták a forgalomból. Nézzük akkor meg ezt a dolgot kicsit ebben a víztestben fölülről nézve. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az a hullám, amit odarajzoltam és amiről beszéltem, az nem jön össze ennek a víztestnek a felszíni borzolásából. Egy nagy sziklával jön össze, beledobva a víztestbe, a teljes mélységben hullámot keltve. A cunami esete, tudják, az ott a probléma. Hogy az nem egy szélkeltette felszíni hullám, hanem a föl az óceán fenekének rengésével vagy megcsúszásával az akár több ezer méteres vízoszlop rándul meg, és egy olyan hullám keletkezik, ami a teljes mélységben. Ez egy olyan mérsékelten jó hír. Ezt legutóbb ugye túllihegték, tehát most ott valahol Japán környékén volt egy ilyen nem igazán, tehát a valóságot egy kicsit túlméretező riasztás, de nem lett belőle különösebb probléma. Szóval akkor áll a víz. V egyenlő nulla. Belenyesem ezt a hullámkeltő objektumot a vízbe, és nézem időpillanat. Ennek a gyöke? Jó, hát azt már meghaladta a tudomány, mint olyan. A helyzet a következő. Szakkönyve válogatja, tudják? Ami maradjon érvényes az az, hogy egynél van az állapotváltás. És akkor az azt jelenti, hogy akárhányadik gyököt. Azért vontunk egy gyököt, mert fizikailag könnyen értelmezhető mennyiséget kaptunk, értik? Köszi. Ezt meg is jegyzem azért magamnak, hogy is hívják magát? Tehát akkor nulla. Szerintem akkor ez az akteleki cseppkő barlang, barlang tavának az esete lesz. Bele, és akkor amit látok, az sugár irányba koncentrikusan terjedő hullámfront. Értik? Itt keltettem a lopott holmit. Egy, kettő, három. Minden irányba C hullámterjedési sebességgel. Én a parton állok magukkal együtt. Vagyis én egy parthoz rögzített viszonyítási rendszerű megfigyelő személy vagyok. Értik? Ennek jelentősége lesz, semmit sem mondok viccből, maximum viccesen. Azt is főként a magam szórakoztatására, legyen ennyi elég. Numero 2. Nem nagy a V. Tudják? Hozzám képest elég sokan kicsik, de se kiló nél mellett kellemetlenül érezném magamat. Tehát minden viszonylagos. Ebben az esetben itt keltve a hullámot, és a V sebességet balról jobbra értve, úgymond folyásirányba V plusz C, folyással szembe V minusz C, a parti megfigyelő szemébe tűnő sebesség, haladási sebesség. Vagyis csúszik le a rendszer. Jó? Körök, csak V egyenlő C. Hullámkeltő hely, folyásirányba V plusz C, folyással szembe V minusz C egyenlő nulla. Hát ez a reménytelen egy helybe topogás esete. Le tudjuk rajzolni. Jó. Utolsó eset, V nagyobb, mint C. Pislogok, és azt veszem észre, hogy egy ilyen hullámkeltő pontból kiindulva, ilyen egymás utáni hullámfront pozíciókat látok. Ezek nem fogják keresztezni egymást, ezek időben egymás utáni állapotok, értik, amit mondok? Ezek fontos dolgok. fölteszem magamnak a keresztkérdést, maguknak is, de én válaszolom meg. Mi történik, ha egy csónakba vágom magamat a hullámkeltés helyénél, és a vízfolyás sebességével csorgok lefelé? Mit fogok látni? Szerintem magam körül ezt a helyzetet fogom látni, értik, amit mondok? Mert a V-sebességgel csorgok le, vagyis, amikor így áll a hullámfront, akkor az én csónakom itt van, amikor így áll, akkor itt vagyok, amikor így áll, akkor meg itt vagyok. Itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Látják? És akkor ez a V, szimpla WC arány, ez akkor a Froude számmal fogható meg. Tehát itt a Froude 0, itt a Froude szám kisebb, mint 1, itt a Froude szám egyenlő 1, itt pedig a Froude szám nagyobb, mint 1. És akkor írják föl, ez az állóvíz esete, ezzel az elhíresült Tóth Marival, ez az áramló mozgásállapot, ez a kritikus, ez pedig a rohanó. A kritikus és a rohanó állapot arról híres, hogy annak a hullámkeltésnek hidraulikailag nem bír lenni a felvízre hatása. Rajzoltam bármit a hullámkeltéstől a felvíz felé? Nem rajzoltam, értik? Úgyhogy ezek ilyen állapotok, ezt majd föl is fogjuk tudni használni, hogy ebben és ebben a helyzetben, ha itt mérek valamit, az egyértelműen a föntről jövő hatást fogja reprezentálni, tehát ha alul bármiféle gyerkőcök pancsolnának ebben a vízben, az én mérésemet nem fogják befolyásolni, tudják? Az kellemetlen lenne mondjuk egy vízhozam-vízállás függvény kapcsolatnál, változatlan vízhozam mellett alulról pancsolva, ez az eset lenne, befolyásolnák az én vízállásomat, ezt én naívan bepakolnám a képletbe, és vízhozamot becsülnék belőle. Nekem egyértelmű összefüggések kellenek. Szóval így alakul ez a dolog, és így lehet ezt az osztályozást végrehajtani. Van még 3 perc, azt nézem, hogy mi lehet még itt, ami megmutathatója. Az osztályozás továbbvitele. Az időbeli viselkedés. Bármilyen hidraulikai jellemzőm. Ha mind nulla az időbeli deriváltja, akkor az egy időben állandósult, hidraulikai szakkifejezéssel permanens állapotot jelent. Ha nem ilyen, akkor az nem permanens. Térbeli változás. Az lehetséges, hogy a folyás mentén a hozam nem változik, sőt, még az is lehetséges, hogy a vízmélység sem változik, vagyis nem csak időben állandósult, már szóval permanens, hanem ráadásul térben egyenletes áramlás alakult ki. Több feltétele van ennek, a lényeg az, hogy a fenékkel párhuzamos a felszín. Ha ezen csatornabeli áramlás mindazonáltal betorkolik egy nagy tározó víztérbe, akkor ott a tározó víz tér szintje fog dominálni lokálisan, ami egyfajta visszaduzzasztás eredményez, és ha itt látják, akkor ez a lokálisan a mélység növekedéséhez, állandó hozamból következően a sebesség csökkenéséhez, vagyis folyásmenti fokozatos változáshoz vezetett. A térbeli változás lehet hirtelen is. Rohanó, vízszintes utófenék, vízugrás formájában való átmenet áramló állapotba. Ez egy térbel rövid úton nagy változás, hirtelen változás. Aztán az időbeli változás pedig mondjuk a Duna, és akkor itt, amit mutatok, ez a folytonos vonal, ez a mai vízállás állapot.
Bécs, Budapest,
Belgrád. Kicsit nagy léptékben beszélve.
És megnézem
a holnapit, vagy inkább nézzük a tegnapit
és a mait, és akkor látom, hogy ez a későbbi állapot meg a szaggatott vonal szerinti Duna vízfelszín görbét jelenti.
Oda se nézek, a legfelső szelvény, Bécs, azt mutatja, hogy ott az árhullám már levonult. Budapest azt mutatja, hogy apad, és Belgrád azt mutatja, hogy ugyanebben az időben még árad.
Látják a függőleges változást.
Ugyanezt hirtelen is el lehet érni, csak nem a Dunával, amiben az árhullám, az tipikusan hólvadás és vagy csapadékból való összegyülekezésből keletkező árhullám, hanem hidraulikai szabályozó művek hirtelen nyitásával vagy zárásával lehet úgynevezett lökés hullámszerű dolgokat csinálni. Marasztalnám egy percre magukat, lökés hullám. Emlékeznek a nagy cunamira.
Szóval ott Szumátránál keletkezett, kezdett volna már ellapulni, de aztán szerencsétlen Ceylonhoz érve,
az a nagy mélységben lokálisan nagy hozam a sekély vízbe érve, nem a meder felé, hanem fölfele kezdett terjeszkedni, torzulni. És egy magasodva, egy sok méter magas hullámmá torzult a sekély részre kifutva. És ráadásul ez a hullám, tehát itt van Ceylon. Itt jött a hullám. Itt már ilyen volt, tudják?
Nézzék meg, ráadásul
visszahúzódással indul ez a megjelenés. És akkor ott van a fürdőzőnép.
Egy hete küzdött már annak a 10 méter mélyen lévő gyönyörű kagylónak a fölhozatalával, de nem sikerült. És akkor most ott van szárazon. És akkor a nép állítólag beindult, mert úgy látták, hogy itt valami kedvező feltételek. És akkor azon a szakaszon, hogy volt egy olyan iskolás gyerek, aki megelőzően környezetismeretből, a ceyloni környezetismeret tantárgyból tanulta, hogy ez így kezdődik, a szót a népnek, hogy gyerekek, rossz az útirány, meneküljünk kifele. A hajók, meg a csónakok, azok viszont meneküljenek befele, mert belül még nincs ez a torzulás, jön a cunami, kicsit nem akarom elhumorizálni, és akkor elmegy alattam, tudják? De itt a part közelében, tehát értsék, a nagy hozam ebbe a kis mélységbe csak így tud beleférni. Nézzük meg ezt fölülnézetben, a Delfti Hidraulikai Kutatóintézetnek ez egy számítógépes szimulációja volt, másnapra elkészültek vele. Megint nézzük Ceylont, én a teát is ceyloni tejának iszom, hogy Sri Lankára miért nevezték át, azt nem tudom. Tehát látjuk azokat a részeket, amik veszélynek voltak kitéve, és látjuk azokat a részeket, ami a hullám terjedés szempontjából szekundér területek voltak. És akkor befejezésül nézzük ezt a gyönyörű földgolyót, már csak azért, mert Madagaszkárban is elkezdett a nép aggódni, hogy vajon lesz-e olyan ellapulás és hullám dispergálódás az út során, hogy ott már nem túl izgalmas a dolog. Szóval nézzük meg ezt a számítógépes szimuláción alapuló Delft Hydraulics animációt. Piros egyre gyengül, már csak enyhe rózsaszín, és valóban Madagaszkárnál nem volt különösebb hatása. Ilyenfajta szimulációs technikára építették az ezt követő időszakban azt a, hogy mondjam, előrejelző, illetve riasztó számítógépes modellt, amit az ilyen cunami veszélyes periódusokban felhasználnak. Mi ehhez képest nyugalmi állapotban voltam. Köszönöm a figyelmet!